Kevés fogódzónk van megítélni a DNA, így vált már-már nemzetközi fogalommal korrupció ellenes ügyészség ténykedését, hiszen tevékenységéről csak az általa kibocsájtott lakonikus és a sajtóban esetlegesen szivárogtatott közlésekre kell hagyatkozzunk, ezért a legutóbbi Antal Árpád ellenes föllépést sem tudjuk igazán értelmezni, és figyelembe véve, hogy a DNA-s perek nem egyszer, akár 3 éves átfutásúak, esély sincs a gyors és végleges megítélésre. Az azért világos, hogy az esetek egyéni megítélést igényelnek, és ugyanolyan logikai és morális hiba a korrupciós vádakat általánosítani, mint a kollektív ártatlanság vélelmének a fenntartása, hiszen ez utóbbi is csak egyéni lehet. Az ügyek különböznek, és ha helyesen akarunk eljárni, megítélésüknek is különböznie kell. Márpedig amiről semmit, vagy nagyon keveset tudunk, arról nehéz, no meg nem is ajánlatos véleményt mondani, de sokszor persze politikai meggondolásokból sem érdemes szólni, hiszen akarva akaratlanul számon kérhetővé teszünk olyan kijelentéseket, melyek bizonytalan és részben okkult tényeken, pontosabban nem tudáson alapulnak. Ezért az ártatlanság vélelmén túl nem a napokban vezető témaként jelenlevő Antal ügyről szeretnék szólni, hanem arról a kísérő jelenségről, mely a megvédésére, fölmentésére tett politikai és publicisztikai erőfeszítések oldalágán merül föl. Ezek megvilágító jelentőségű kijelentések nagyon is figyelemre méltó fénybe állítják az RNDSZ körüli politikai történéseket, ráirányítják a figyelmet arra a belső harcra és annak kimenetelére, mely eddig jószerével titkos volt, illetve csak magam boncolgattam. Miközben az RNDSZ politikai vezérei kiállnak Antal mellett is, megelőlegezve ártatlanságát, 2 jobboldali újság és újságíró is leleplező jelentőségű megállapítást tesz Antal közelmúltbeli ténykedéséről. Idézem, az RNDSZ egyik legnépszerűbb politikusát veszítheti el, ráadásul Antal Árpád azok közé tartozik, akik sikeresen terelték a szövetséget Gyurcsány Ferenc és a szocialisták ölelő karjaiból a nemzeti elkötelezettségű kormánypártok irányába, írja Farcádi Botond. És nagyon hasonlót mond Csinta Samu, idézem, Sepsi Szentgyörgy polgármestere központi szerepet játszott abban a folyamatban, amelynek végén a sokáig szocialista elkötelezettségű, a Fidesszel fagyos viszonyban lévő RNDSZ végül átjutott a túlsó partra. Idézet bezárva. És álljunk meg a 2 egymáshoz nagyban hasonló kijelentésnél, mit is mondanak a szerzők? Mindenekelőtt azt, hogy Antal és eltársai, semmi kétségem, hogy Tamás Sándorra, Borbély Csabára és Rádúj Robertre utalnak, az elmúlt 5-6 esztendőben sajátos missziót töltöttek be az RNDSZ-ben, és pedig azt, hogy a szövetséget átállítsák a Fidesz oldalára, hogy klienspárttá tegyék, mely nem saját elhatározásait, hanem a budapesti elvárásokat, döntéseket követi. Hiszen kezdettől fogva nem volt kétséges, hogy a magyarországi politikai mezőnyben a Fidesz volt és maradt az egyetlen párt, mely a Markó doktrína lényegét nem fogadta el, tudnélik az egyforma közelségtartás elvét, ami alapján a szövetség autonóm módon döntött minden romániai magyarságot érintő kérdésben, és ehhez kérte a mindenkori magyar kormány, illetve pártok támogatását. Fidesz és Orbán Viktor viszont vezérelvű és patronális pártként semmiféle tőle független autonóm formációt nem támogatott és nem támogat, legyen szó akár határon túli szervezetről is. Ez jelentkezik mind a felvidéki, délvidéki és kárpátaljai, és aztán már az erdélyi és magyar kormány viszonyában, támogatásrendszerben és a politikai retorikában is. Zavaros a szocialista ölelőkarra való utalás azért is, mert a magyarországi pártok közül csak a Fidesz gondolkodott érzelmi kötődésekben, illetve támogatott, hozott létre haveri pártokat határon túli magyar közegben. Egyetlen helyet sem tudnék idézni, ahol baloldali liberális barátságokra való hivatkozással hoztak volna létre határon túli magyar pártokat, mint ahogy az EMNP esetében történt, ahol a párt alapításkor a Fidesszel való 20 éves barátságot hozzák föl évként, a saját módon stratégiai partnerségnek nevezett klientelális rendszer. De téves a 2 újságíró elemző kiinduló pontja azért is, mert a szövetség egészen a legutóbbi kormányból való kilépésig, mely ismét csak utólagos bevallás szerint Fidesz sugallatra történt, az utolsó elnök választásig önállóan alakíthatta saját politikáját, tehát nem igaz, hogy szocialista elkötelezettségű lett volna, miközben formálisan is az Európai Néppárt tagja. Paradox az is, hogy egyfelől éppen azt róják föl az elmúlt baloldali liberális kormányzatoknak, hogy túl keveset és kizárólag az instrumentális politizálásban, nem pedig a nemzeti retorika szintjén foglalkozott határon túli magyarokkal, másfelől pedig szocialista ölelő karokról beszélnek, Antal és a többi székelyföldi kiskirály többé-kevésbé rejtett politikai ténykedését illetően. Abban viszont igazuk van a szerzőknek, hogy az RMDS titkon ténykedő belső ellenzékének sikerült átvinni akaratát, legyőzték a Markó doktrína híveit, és maguk alá gyűrték Kelemen Hunort is, aki jó egy éve adta be a derekát a Fideszhez való csatlakozás fölvállalásával. Szövetség ma valóban a túlsó parton van, ami azzal jár, hogy tilos román kormányba belépnie, hogy nem alakíthatja önállóan politikai vonalvezetését, és kényszerűségből feladta a Markó doktrína egyik leglényegesebb elvét, a függetlenségét, a magyarországi pártpolitikai csatározásokban való semlegességét. Ezt észleli és mondja ki megkésve és nekrológba rejtve Markó Béla, amikor úgy fogalmaz, hogy a határon túli magyar szervezetek ki vannak szolgáltatva, idézem, a magyarországi politika kénye kedvének eddig az idézet, és persze kiszolgáltatva országai kormányainak is, hiszen Magyarország nemzetközi presztízsvesztése lényegesen lecsökkenti a határon túli már Fidesz kliens pártok mozgásterét, politikai zsarolási potenciáját, különösen kényszer ellenzékben. Az RMDS úgy járt, mint az egyszeri viccben a vakember, akit készségesen átkísérnek a forgalmas út túlsó oldalára, miközben nem is akart átmenni. Szerette volna megőrizni függetlenségét, legalábbis Kelemen Hunor regnálása elején nem ígért 180 fokos fordulatot a Markó doktrinához képest, viszont szorgos székelyföldi kiskirályai saját meggyőződéstől, előzetes baráti kapcsolatok hatására, anyagi érdekből, stb., ez még nem egyértelmű, klienspárttá változtatták. A túlparton az LMDS-re megtapasztalható módon az állandó bizonytalankodás, ukázra várás, az utasítások értelmezésének kínos feladata, állandó kötéltánc, az Európa ellenes szabadságharc és keleti nyitás, meg a hazai realitások és politikai folyamatok között, stb. A kliensvártiság és a kiszolgáltatottság minden nyüge nyakába szakad. A gyors kiágyazódás a romániai politikából, marginalizálódás és provincializálódás, defenzív politika, mely a szinten tartást képes csak célként kitűzni, a valahogyan túlélni zászlója alatt. A Kelemen doktrína megújulást hirdetett, de egyre inkább a be, illetve összeomlást diszkrét ígéretének a hordozója lett, és ez keretezi be, illetve szabirányt a helyhatósági választások előkészítetlenségének, visszásságainak és sikertelenségének is. Politikusainknak legalábbis úgy tűnik, hogy a romániai magyaroknak, a szomszéd sivatagjának szürke üressége kell, és azt is csak a pengedrót kerítésen át szemlélhetjük. Kevéssé vigasztaló egy perspektíva.